világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Kovács Eszter politológus van velünk, a Bécsi Egyetem kutatója. Jó estét kívánok!
Jó estét!
Az új német kormányról fogunk beszélni, természetesen ezzel összefüggésben egy esetleges új Európa politikáról fogunk beszélni, egy új gazdaságpolitikáról, talán egy új megközelítésről a németországi szélsőjobboldallal kapcsolatban, és nem utolsó sorban a haderőfejlesztésekről, tehát Európa fegyverkezéséről, és hát persze a német-magyar kapcsolatokról, tehát igaz, hogy van 52 percünk, de hát ez nagyon össze kell sűríteni a témákat, hogy beleférjünk. Kezdjük a kormányalakítási tárgyalásokkal, amelyeket ugye Friedrich Merz, a CDU elnöke folytatott, nem egészen azokkal az ígéretekkel fejezte be a kormányalakítást a korábban tulajdonképpen megbukott szociáldemokratákkal, hanem egy olyan kompromisszum csomaggal, amiért gyakorlatilag mindenki bírálja. Kezdjük ezzel. Mi az, ami ígért, és mi az, ami nem jött be? És hogy lehet, hogy tulajdonképpen egy bukott koalíció vezetője, tehát az SPD le tudta nyomni a állítólag diadalitas CDU-t? Hogy mennyire diadalitas ma már, azt majd megbeszéljük kicsit később.
Ugye február 23-án voltak az előrehozott választások, és ott a CDU-CSU pártszövetség 28,5%-ot szerzett, ezzel megnyerte a választásokat, de nagyon alacsony szavazati arányjal, és ahogy ön is mondta, a szozzemek megbuktak, tehát ők vezették az előző kormányt, és történelmük legrosszabb eredményét érték el 16%-kal. Na ehhez képest nemhogy nagyon sok mindent keresztül tudtak vinni a koalíciós szerződésen, de 7 miniszteri posztot is kaptak a CDU-CSU, a CDU 6-ot ad a CSU, a kisebb bajor testvérpárt pedig 3-at, tehát nagyon sikeresként jöhettek ki, és ennek egyetlen oka van, hogy ennek a koalíciónak nincs alternatívája. Tehát, hogy egyszerűen matematikailag semmi más nem jön ki, ezért Friedrich Merz, aki néhány napon belül kancellárja lesz Németországnak, nem tudott a tárgyalásokban úgy érvényesülni, hogyha muszáj, hogy az SPD is adjon valamit eleget, mert ha nem, akkor valaki mással fog tárgyalni.
De lehetek volna még a zöldek, de őket állítólag a CSU-t, tehát a társ...
De matematikailag már az se jött ki. Hogy nem lehetett volna a zöldekkel se, de a CSU tény, hogy nem egy nagy rajongója a zöldeknek. Hát matematikailag egyetlen opció lett volna a szélsőjobboldali Alternative für Deutschland, Alternative Németországért párt, amit pedig kizárt a CDU-CSU. Tehát míg őket a kampány utolsó heteiben nagyon ütötték azzal, hogy jaj, ők biztos össze akarnak fogni az AfD-vel, Friedrich Merz végig nyilvánvalóvá tette, hogy dehogy akarunk velük összefogni, hát ők a baj Németországban, csak nem a baj oka, hanem a baj tünete. Tehát, hogy olyan sok minden probléma halmozódott fel az elmúlt években, évtizedekben, hogy ez keresletet teremtett az AfD-re, és ezeket az okokat kell megszüntetni. De most ezt viszont sokan úgy értelmezték, hogy ő egyetért az AfD-vel, vagy akár ki is nyújtaná feléjük a kezét. Ez gyakorlatilag végig kizárta a kampányban és a választások után is. Tehát innentől, hogy kizárta velük a koalíciót, így az SPD-vel szemben még kevesebb kártyája volt, hogy mit lehet érvényesíteni. És az SPD nagyon, hát az végeredmény alapján nagyon ügyesen tárgyalt. Ugye már az is megtörtént, hogy még mielőtt április 9-ére összeállt a koalíciós szerződés, előtte pár héttel elfogadtak egy nagyon komoly alkotmánymódosítást, még a parlament előző felállásának a többségi viszonyai között, az úgynevezett államadósságfék reformját. Ugye a német fiskális politikának ez egy nagyon szigorú eszköz, hogy nem lehet egy bizonyos bruttó nemzeti össztermék százaléka fölé menni államadósságban, ami nagyon-nagyon bekorlátozza az infrastruktúra fejlesztést, az állam mozgásterét abban, hogy mibe lehet befektetni, hogy abból később növekedés legyen, vagy bármiféle bővülés, vagy közpolitikai cél elérése, és ez valami elképesztő összeggel kistafírozták a védelempolitikát, tehát hogy olyan, hogy ma magyar szemmel nem is tudjuk ezeket az összegeket elképzelni, tehát 500 milliárd euró értékben a haderőfejlesztést, Tehát gyakorlatilag az a GDP 1%-a fölötti rész az kikerül az adósságfék alól, az, amit haderőre költenek, és ott is az SPD tudta keresztül vinni, hogy 500 milliárd euró infrastruktúra fejlesztésre, tehát minden, ami hidak, kórházak, klíma, azt a zöld, abban a zöldek is benne voltak, mert az ő szavazatukra is szükség volt. Tehát gyakorlatilag egy hatalmas csomagot átvittek még a koalíciós tárgyalások előtt, sőt úgy, hogy Friedrich Merznek az egyik főválasztási ígérete volt, hogy az államadósságfékhez nem nyúlunk. Tehát a CDU-CSU-nak az a filozófiája, hogy az államháztartás olyan, mint egy sváb háztartás, hogy nem szabad többet költenünk, mint amennyink van. És igazából ön is utalt erre, hogy minden irányból támadják az elkészült koalíciós szerződést, tehát CDU-s szavazók és CDU párttagok, például már sokkal korábban, tehát még mielőtt a koalíciós szerződés létrejött, már nagyon támadták a Mercet, hogy gyakorlatilag a nulladik pillanatban feladta azt a választási ígéretét, hogy az államadósságfékhez nem nyúlunk. Miért? Donald Trumpnak hívják ezt az embert, ugyanis gyakorlatilag a választás éjszakáján már Merz mondta, hogy függetlenednünk kell Amerikától a védelem kérdésében, muszáj a védelmet nagyon gyorsan, nagyon masszívan fejleszteni, hogy Trump, hogy Putyin megijedjen, mert hogy ha az USA Európa szövetség gyengül katonai értelemben, akkor az Putyint felbátoríthatja, tehát nekünk most nagyon erős jelzéseket kell tennünk arra, hogy mi ezt nem hagyjuk, és hogy Európa egyedül is képes megvédeni magát, ebben Németországnak példát kell mutatnia, stb. Tehát, hogy gyakorlatilag ez a katonai oldal volt az, ami miatt Merz egy másodperc alatt feladta ezt a dolgot. Egyébként sokan vádolták már a kampányban is, hogy úgy is fel fogja adni ezt az államadósságfékeset, de nyilván neki próbálnia kellett nagyon különböző választókhoz beszélni, és gondolom bemérték, hogy ezt kell mondani, hogy az államadósságfék marad.
Hát meg gondolom, hogy a gazdaságba is be kell fektetni, mert hát elég gyengén muzsikálnak, és hát nagyon sok ország boldogulása függ attól, hogy zenél a német gazdaság.
Igen, és ez az egyik fő kérdés, mert itt különböző gazdaság filozófiák ütköznek, és ez az egyik, hát vagy erőssége, vagy gyengéje a koalíciós szerződésnek. Akik azt mondják, hogy ez az erőssége, azok azt mondják, hogy milyen csodálatos kompromisszum, mindenki kapott kis valamit. Akik azt mondják, hogy ez a gyengéje, oda tartozom kicsit én is, azok azt mondják, hogy hát ez nem lehet egyszerre át is mondani, meg B-t is. Lehet, hogy egy csak gazdasági jobboldali, vagy csak gazdasági baloldali koalíciós szerződés jobb lett volna, mert az legalább valami irány. Így meg nagyon kiegyensúlyozzák, meg kioltják egymást, tehát ugye az ilyen szociáldemokratább gazdaság elképzelés az, hogy fizessenek a gazdagok, tehát gyakorlatilag nagyobb adóbevételből többet adni a szegényebbeknek, meg középosztályoknak is, az kelti a belső keresletet, és attól lesz növekedés, illetve ugye a vállalatok megadóztatásával ilyen igazságosabb társadalmat építeni, tehát hogy egyszerre növekedés és szociális szempontok. A jobb oldali pedig azt mondja, hogy csökkentsük a vállalatokat terhelő adókat, ettől jobban beruháznak, ettől nagyobb növekedés lesz, és ettől tudjuk több finanszírozni, munkahely. Több munkahely, ettől is lesz belső kereslet, és ettől tudjuk finanszírozni azt a valamekkora jóléti államot, amit akarunk, de ugye a gazdasági jobbosok sokkal kisebbet akarnak. És ez egy nagyon más elképzelés, én nem vagyok gazdaságpolitikus, hogy mikor, hol, mi működik, az azért látszik, hogy tehát a választási kampányban amennyire nem nyomta le a migráció téma, annyira erről vitatkoztak folyamatosan, hogy akkor most hogyan lehet tényleg talpra állítani a német gazdaságot, mert ahogy maga is mondja, ennek tehát a társadalmi béke szempontjából nagy jelentősége van, de a globális szempontból is, egyrészt azért, mert nagyon sok gazdaság a német gazdaságon lóg, tehát nagyon, ha Németország tüsszent, Magyarország megfázik, ugye ezt szoktuk mondani, és ugye miatt az egész világ figyeli, hogy oldják meg ezeket a dolgokat. Tehát pont, hogy ezekben a nagyon nagy dolgokban úgy tűnik, ha a szerződés bármi ilyennyire is fontos, hogy nem Nem történt előrelépés, tehát az, hogy mondjuk Kína felemelkedésével mi történik, milyen kihívást jelent az Európai Unióra, és azon belül Németországra, tehát a legexportorientáltabb országra az Amerikai Egyesült Államok szélkakasszerű vámpolitikája, hogy ezekre nincs ilyen nagy rendszer szintű víziószerű válasz, legalábbis nem ebben a kodifikált szerződésben. Persze azt érdemes önkritikusan nekem is megjegyeznem, aki bíráltam ezt a szerződést, hogy jó, azért ez csak egy papír, tehát nekik eléggé nyitottan kell tartani, hogy ne kössék le túlságosan magukat, nagyon sok minden történhet, nekik egymás között, tehát a két koalíciós pártnak, vagy hát igazából az már három, folyamatosan tárgyalnia kell, tehát hogy nem biztos, hogy szó szerint azt kell megnézni, hogy ott mi van, hanem hogy egy koalíciós szerződés megírása, bár Magyarországon már nem biztos, hogy emlékszünk rá, én biztosan nem. Ez egy ilyen munkaterápia is, hogy bizalmat építsenek egymáshoz, egymás felé a felek, hogy utána tudjanak majd rugalmasan reagálni. De hogy mondjuk az, hogy az, ami gyakorlatilag, a német gazdaságnak a gazdasági modellje, az kifulladt, és az, tehát ami olcsó energiára épült, ami exportokra épült, és például Kínába, de most már, tehát hogy elképesztő mértéket öltött az, hogy Kínába milyen sok, például autót tudott exportálni Németország. Na most Kína sokkal kisebb, tehát mint felvevő piac összezsugorodott, és Kína konkurens egy csomó másik országban, ahova Németország még exportált. Tehát tegnap előtt, 23-án jelentették be a gazdasági prognózis adatokat az idei évre, megint 0%-os növekedés várható. Ez volt az utolsó bejelentés az előző gazdaságügyi miniszternek, tehát hogy igazából az a német koalíciónak az egyik fő kihívás, hogy nagyon gyorsan kellene eredményeket produkálni, de nem lehet nagyon gyorsan eredményeket produkálni, még ha jó irányba is indulnak el, és közben meg így forrong a társadalom azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba kéne menni, és hogy milyen típusú eredményeket várunk el.
Már azzal vádolják egyébként, mert hogy ilyen Merkel-féle úton indult el dacára annak, hogy ennek a korrekcióját ígérte. Meg mondjuk itt van a migráció kérdése, ebben szintén bírálják őt, mert keményebb álláspontot foglalt el a kormány alakítás előtt, bár a programban, ami 144 oldal, szóval egy kisebb fajta regény, azért is regény, mert mondta, hogy igazából vannak benne elég fikciós elemek. Szóval, hogy ebben hatékonyabb kitoloncolásról van szó, a család egyesítés megnehezítéséről, a menekülteknek nyújtott szociális központi segélyek eltörléséről, stb. Nem tudom, hogy mit kellett volna még ez ügyben többet tenni, de hát ezt a németek jobban tudják. Pontosabban nem biztos, hogy jobban tudják, de van egy olyan közérzet Németországban már, és hát sajnos ebben sokféle késes és egyéb támadás is belejátszik, ami nyilván megnöveli a veszélyérzetet szemben a valósággal, de hát ez mindig így szokott lenni. Tehát olyan német társadalomnak, mintha elege lenne a bevándorlókból. Ezt azért kritikusan, önkritikusan be kell látnunk, szemben korábban hangoztatott liberális nézetekkel, amelyek ugye azt mondták, hogy hát tessék jönni, aki kiszolgáltatott, aki szegény, az mind jöhet, mindent befogadunk. Ez nem működik így, ez teljesen nyilvánvaló.
Fú, igen, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és nagyon nehéz róla beszélni. Ugye a német diskurzusban nagyon elkülönül a bevándorlók és a menekültek kérdése, és ezt azért fontos elkülöníteni, mert a német társadalomnak mára 30%-a migrációs hátterű, tehát az azt jelenti, hogy 25 millió ember...
De a törökök is bele vannak.
Sőt, mi? A kelet-európaiak is. Aha. Tehát úgy, olyan 25 millió ember, akinek vagy ő, vagy a valamelyik szülője, nem német állampolgárként látta meg a napvilágot, viszont ez néhány év alatt nőtt meg 18-30%-ra. Tehát, hogy egyszerre van az, hogy amúgy a bevándorlók nagy rész európai háttér, tehát nem is látszik rajtuk, de másfelől meg nagyon megnőtt ez az arány, és ez amiatt van így, hogy 2015 óta nagyon nagy menekült hullám érkezett Németországba, tehát ilyen 4-5 millióra teszik azok számát, akik a 85, most már 85 milliós országba érkeztek, tehát ez egy nagyon-nagyon magas szám, illetve pont Kelet-Németországban, ahol korábban nagyon kevés menekült volt, tehát oda sokkal kevesebben mentek maguktól, ezért a Németországon belüli kvóták oda többet adtak. Magyarul ott nagyon megnőtt ennek a látványa is, hogy a szír, afgán, más kontinensekről érkező, tehát láthatóan más menekültek ott vannak, és egy ilyen érdekes adat, hogy mi 2015-ben a német társadalom 20%-a gondolta úgy, hogy csökkenteni kellene a menekültek befogadását, az mára 68%, tehát 10 év alatt nagyon sok minden történt. Vannak, akik ezt úgy értelmezik, hogy jaj, nőtt a rasszizmus, én ezzel az értelmezéssel kapcsolatban nagyon kritikus vagyok, mert van valamekkora, ami bizonyára, tehát nem tudjuk, hogy mennyi embert rasszista érzések fűtik, de az van, hogy van egy nagyon erős verseny az erőforrásokért. Tehát ha amúgy is küzd a német jóléti állam a saját fenntartásával, nagyon nagyok az egyenlőtlenségek, 800 ezer lakás hiányzik az országban.
A német nyugdíjas már nem az a kiemelt pozíció ember, mint ami korábban volt, akit a világon mindenhol vártak a üdülőhelyeken, hogy majd jön a német nyugdíjas és megment minket.
Hát már nem menti meg őket, vagy hát minket. Tehát, hogy ebben a kontextusban kell értelmezni, és hogy így nagyon sokakban van az az érzés, hogy miért ők kapnak, miért nem mi? És a keletnémetekben is, hogy előbb minket integráljatok. Miért nem minket integráltok? Tehát a Kelet-Németországnak még mindig van egy ilyen másodosztályú németség státusza az össznémet társadalomban, ezt nagyon sok adat is bizonyítja, meg ahogy a média reprezentációjuk, az még mindig olyan, mint ahogy Budapest beszél a vidékről, mint az nem Magyarország része lenne, hanem ők a vidéken, ugyanúgy beszél a német sajtó, amit a nyugat-német sajtó dominál a keletnémetekről, hogy akik
mindig van ez az osszik, megveszik.
Így, pontosan. És ugye, tehát, hogy ez a része is nagyon fontos, hogy van egy ilyen szimbolikus része, hogy kik számítanak szolidaritásra érdemesnek, meg van egy nagyon anyagi része, hogy versenyzünk a szociális ellátásokért, a lakásokért, és ez nagyon nyilván, hogy, tehát, hogy ez táplálja ezt a rossz érzést az emberekben, és ez szerintem nem lehet sem rasszizmussal, sem ilyen szavakkal, mint jóléti sovinizmus letudni, hogy jaj, te azt hiszed, hogy neked több jár, mert te ehhez az államhoz tartozol. Tehát, hogy szerintem ezzel kapcsolatban mondjuk azért elindult már egy vita, és ebben pont a két koalíciós párt egy ilyen pragmatikus álláspontot képvisel, hogy hát igen, azért a német államnak van joga a saját állampolgárait preferálni, vagy hogy az ő jólétüket priorizálni. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, és amire maga utalt, hogy itt ezek a támadók. Tehát, hogy itt gyakorlatilag nagyon sok menekült, aki érkezik, amúgy nagyon komoly pszichés problémával van itt, akiknek az pszichológiai, pszichiátriai ellátására nincs, vagy nem teremt az állam kellő erőforrást, és ilyen egyedül belegyogyóznak akár a közösségi médián az iszlamista tartalmak fogyasztásába, akár az ő saját kirekesztettségérzésükbe, és így sorra jönnek ki a hírek az ilyen merényletekről, amiben gyerekek, felnőttek áldozatul esnek, és az is tehát emiatt is van ez a rossz érzés, hogy valamit már tennie kell a német államnak. Tehát egy januári felmérés szerint a német állampolgárok 10%-a gondolja azt januárban, hogy a német állam kontrollban van a fölöl, hogy kik jönnek be a határain. Tehát, hogy ennyire nem bíznak a német államban ebben a tekintetben, és ezt kellett most ennek a koalíciós szerződésnek, vagy ezt kell ennek a koalíciónak valahogy megoldania. Nyilván a szociáldemokraták ezt úgy szeretnék, hogy azért talán nem kellene megbélyegezni minden menekültet, például mit kezdünk azokkal, akik Afganisztánból menekülnek, például a nőjogokat nagyon súlyosan meg vannak csorbítva. Ebbe például a CDU tudta keresztül vinni magát, hogy igenis Afganisztánnal mindenféle szerződéseket kell kötni, meg Afganisztán biztonságos államnak kell nyilvánítani, és akkor tehát, hogy igazából egyszerre kapta meg ez a koalíciós szerződés azt, hogy hát ez valójában egy katicabogár, tehát, hogy egy piros szerződés fekete pöttyökkel, tehát, hogy az SPD vitte keresztül magát, és a CDU néhány dolgot beletett. Megolvastam olyan elemzéseket is, hogy hát ez valójában a szélső jobb oldalnak tett gesztuskatalógus, például a migráció ügyben, mert hogy sokkal jobban szigorítja a migrációt, de ugye amiben szigorítja a migrációt, az nem a legális migráció, tehát hogy az, hogy az emberek a munkaerőpiacon keresztül és a megfelelő folyam adminisztrációs úton keresztül szeretnének beutazni, munkát vállalni, adót fizetni, majd valamennyi idő után állampolgárra válni, az továbbra is támogatja és lehetővé teszi a német állam. Ami a fő dolog Németországban, ez az úgynevezett irreguláris migráció, vagy illegális migráció, attól függ, hogy szeretnénk nevezni, de akkor politikailag korrekt az irreguláris, ami azt jelenti, hogy annak a migránsnak, vagy menekültnek nem kellene a német határon megjelennie, mint menedékkérő. Miért nem? Nem azért, mert valaki, nem tudom, nem szeretem alapon, hanem mert a menekülteknek elvileg a dublini megegyezés értelmében abban az Európai Uniós országban kell benyújtani a menekült kérelmet, ahol belép az Európai Unióba. És mégis úgy van, hogy évi több százezer ember a német határon nyújtja be ezt a kérvényét. Tehát valami történik azon az úton, ugye majd az Európai Uniós Migrációs Paktum majd azt hiszem júniusban lép érvénybe, van, tehát erről nagyon komoly...
Hát, Európa... vannak kormányok, amelyek egyszerűen áthajtják őket.
Így. Igen,
hát
vagy...
Egy, igen. És ebben, nem hagyják őket regisztrálni, hanem
menjél, de lehet, hogy ott sincs elég erőforrás erre nekik biztosítva, vagy ők nem tudják azt a számú
vagy
menekültet.
Vagy eredetileg is Németországot szemelték ki, tehát nem
van,
is akarnak regisztrálni.
Tehát, hogy nem akarnak Bulgáriában maradni feltétlenül, vagy Görögországban, vagy Olaszországban mennének tovább. És például ez az egyik kulcspontja ennek a szerződésnek, hogy, vagy ez az, ami például egy CDU-s, CSU-s pont volt, hogy azokat a jólléti ösztönzőket, amik miatt Németország célország, azokat le kéne csökkenteni, vagy inkább meg kéne szüntetni. Tehát ne azért jöjjenek ide, vagy ne jöjjenek ide, csak azért, mert ez a legnagyvonalú ország Európában, hanem úgymond elégedjenek már meg azzal, hogy az életük biztonságban van Bulgáriában, Romániában, stb. Nyilván az sokkal olcsóbb a német államnak, ha ilyen, tehát fizet német állam azért, hogy az Európai Unió perifériáin, vagy harmadik országokban el legyenek helyezve a menekültek, de hogy ezek az emberek mégis ide akarnak jönni, és akkor ezzel kapcsolatban nagyon sok feszültség volt, és akkor így azok, akik ilyen migráció ügyében jobboldaliak, tehát hogy ne jöjjön egy menekült se, megtelt a hajó, nem bírjuk, azok elégedetlenek, hogy hát azért túl megengedőek a passzusai a szerződésnek, mert ilyeneket mond, hogy az Európai Uniós szomszédainkkal megegyezésben fogunk majd kitoloncolni. Magyarul ez függővé teszi olyan dolgoktól a program megvalósítását, amit nem tud Németország feltétlenül befolyásolni, vagy legalábbis nem neki van egyedül kontrollja felőle, tehát hogy Lengyelország, Bulgária, Dánia kooperál-e, azt nem biztos, hogy tudja biztosítani. És akkor ez az egyik irány, de másik irányban meg tényleg történtek olyan dolgok, ami szigorítja. Például, amiről még nem volt szó, az ukrajnai menekülteknek a szociális ellátásokhoz való hozzáférését.
Hányan vannak?
2 millióan már. Tehát az nagyon...
Gyakorlatilag majdnem annyi, mint Lengyelországban, ugye?
Nem tudom, hogy ott pontosan mennyi van, de hogy a Lengyelország is az egyik fő célország, igen, és az is nagy, tehát nyilván ez 3 év alatt 2 millió ember, ami megint nagyon, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy így, ha elosztják az embereket tartományokra, falvakra, városokra, akkor megjelenik minden faluban, városban 50-100-2000 ember, akiket el kell szállásolni, a gyerekeknek bölcsödét, óvodát kell biztosítani, iskolai oktatást, akik nem beszélnek németül, tehát hogy gyakorlatilag lakhatási infrastruktúra nincs, nem biztos, hogy van közös nyelv óvodában, iskolában a gyerekekkel, a szülőknek
a... Tovább alakulnak ki a párhuzamos társadalmak, igen.
Igen, és az, hogy a felnőtteknek az integrációja, akkor az ő nyelvoktatásuk, akarnak-e, lehet-e őket kényszeríteni arra, hogy integrálódjanak, vagy tanuljanak nyelvet? Ha nem, hogyan fognak a munkaerőpiacra integrálódni, ahol még mindig a német nyelv nyilván a legtöbb szakmában a legfontosabb nyelv. Elvárható-e, hogy megtanuljanak németül, vagy a németek tanuljanak már meg, lesznek szívesek angolul, vagy valami közös nyelven? Hogyan ismeri el a német állam a végzettségeket? Nem Európai Uniós országból, az EU-s országokból érkezőknek is elég nehézségük van ezzel, ahogy én, amikor Berlinben éltem, tapasztaltam így magyarokkal beszélve. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon sok ilyen integrációs kérdés van, és akkor van az a kérdéshalmaz, amiről szintén nagyon nehéz beszélni, ez a kulturális különbségek kérdései, ami Ukrajna esetében nem látszik, nem látványos, de hogy mondjuk a afgán, szír menekültek, a millió szám megjelennek olyan országokból, amik sokkal patriarchálisabbak, sokkal fontosabb és más szerep jut a vallásnak, illetve vallás és állam összefonódásának, ugye, ha az iszlám vallásról beszélünk, és hogy, hogy nagyon nehéz már beszélni is ezekről a kérdésekről, anélkül, hogy az ember egy teljes népességet vagy kultúrkört lerasszistázzon, lepatriarchálisozzon, vagy lehomofóbozzon, de közben meg megjelenik a mindennapok szintjén az, hogy mondjuk egy arab országból érkezett apuka nem akar tárgyalni az iskolában a gyereke tanárnőjével, mert ő nő. Ő nem tekintély. Akkor ezzel mit kezdünk? Meg tiszteletbe tartjuk, hogy hát igen, az ő kultúrájában a nők sajnos kevésbé emberek, vagy nem tartjuk tiszteletben, de akkor ezzel meg már azt is jelezzük, hogy mintha az ő kultúráját bélyegeznénk meg.
Az Egyesült Királyságban is, de nem meglepő módon nem, hogy mondjam, bevándorló hátterű, hanem amerikai influencerek, szélsőjobboldali amerikai influencerek hatására kamasz fiúk nem hajlandók tárgyalni a tanárnőjükkel, mert azt mondják, hogy ez csak egy nő.
Igen, az egy másik vonal. Ez
csak mondom,
a, igen, de hogy az van.
Fut ez
igen,
össze.
Na igen, és például, de ez, amit maga mond, ez pont egy nagyon fontos dolog, mert hogy nem lehet azt mondani, hogy, tehát, hogy kiszervezzük, hogy ez csak az ő problémájuk. Nálunk, igen, fehéreknél, amerikaiaknál, németeknél, magyaroknál ez a probléma nincsen meg, hiszen pont ezen az incel kultúrán keresztül, meg ilyen nagyon nőgyűlölő online kultúrán keresztül nem kell ahhoz neked muszlimnak lenned, vagy arab országból érkezned, hogy ezzel találkozz, és ezt így gondold. Csak emiatt viszont, tehát ez még, emiatt még nehezebb, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez az ő problémájuk, de hogy például a német koalíciós pártok, nekem egyébként ez a része rokon szenves annak, ahogy ők ehhez így hozzáállnak, hogy azért elvárhatunk úgymond mi németek ilyen kulturális minimumokat, és hogy igenis a német nyelv tanulását azt elvárhatjuk, integrációs kurzusok az nem opcionális, hanem oda kell járni, és aki akar integrálódni, azt mi akarjuk is integrálni. De hogy ne legyen egy ilyen egyoldalú dolog, hogy mindenki jöhet, mindenkit befogadunk, és nekünk nincsen jogunk semmit elvárni tőlük, tehát ez a nagyon liberális elképzelés, mert ha bármit elvárnánk tőlük, az a rájuk nyomnánk a mi saját kultúránkat, tehát hogy sem ez, meg sem ez a nagyon kirekesztő, igen, megbélyegző dolog.
Már említette, hogy a CDU elég kis különbséggel nyerte meg ezt a választást, és egy olyan koalíciós kényszerbe jutott, amit hát a háta közepére sem akart. Nos, a választás óta az AfD, a nagy mumus, ugye feljött a CDU mellé. Tehát gyakorlatilag most már mind a ketten 24-25%-on állnak, ami hát mutatja a csalódást Merz tárgyalásaival, vagy a korai ígéreteivel szemben megnyilvánuló valóság iránt. És azt jelenti, hogy az AfD nyomása az tartós lesz. Annyira, hogy lehetett arról olvasni, hogy már a CDU-ban fölmerült egyéb politikusok fejében, hogy hát adni kéne nekik bizottsági helyeket a Bundestagban, mert ez a elszigetelési politika, ez a üvegplafon, vagy nem is tudom, minek nevezzem, ez nem ilyen működik. Na most ennek megvan a maga veszélye, és persze megvan a maga gyakorlata is, mert az északi országok ezt folyamatosan csinálják, hogy ha győz egy szélsőséges párt, akkor elvárják tőlük, és valamennyire teljesül is, hogy szelídülnek a hatalomban, a kényszerek alatt, a kompromisszumok alatt valamiképpen változnak. És hát az AfD-vel kapcsolatban fölvetik, hogy igazából nem tekinthető egyszerűen egy fasiszta, egy náci pártnak, mert hát több kritériumonak, hála Istennek, nem felelnek meg. Hát például az antiszemitizmus az megjelent egyes AfD vezetőknél, de nem írja le a párt politikáját mégsem. De viszont a migránsok gyűlölet az tökéletesen, de hát itt meg szintén a társadalom más részében megjelennek ugyanazok a nézetek vagy problémák, mint amik a AfD-nél is. Szóval ez is egy nagy falat, hogy mi lesz.
Igen, igazából az egész belpolitikai tétje a következő időszaknak az ez, hogy mi lesz az AfD-vel, és ez az, ami nagy nyomás alá helyezte a koalíciós pártokat, hogy megegyezzenek, és hogy azokra a problémákra adjanak valamilyen választ, amiről ők sejtik, tudják, hogy okozzák az AfD népszerűségét, legelsősorban a migráció. Tehát még az a legkonkrétabb és határozottabb része a koalíciós szerződésnek. Igen, tehát az AfD majdnem 21%-ot szerzett a két hónappal ezelőtti szövetségi parlamenti választáson, és most már ugye 24-25%-ra mérik, tehát gyakorlatilag kiegyenlítődött a nyertes és a második helyezett. És pont én is így a napokban olvastam, hogy Jens Spahn, aki valószínűleg a CDU-nak a frakcióvezetője lesz, ő is azt mondta, hogy hát ezt a elszigetelési politikát valahogy felül kell vizsgálni. Ugye ez azért dilemmás, mert gondolhatunk bármit a pártról, de annak a pártnak vannak választói. És ha a pártot kirekesztjük, például pozíciókról, bizottsági helyekből, akkor azt a jelzést küldjük a választóknak is, hogy a ti szavatok nem számít. Ti ezt akartátok, de mi azt letoljuk. Mi jobban tudjuk, mi demokraták, mi titeket megvetünk. Tehát, hogy itt van egy ilyen demokrácia értelmezési probléma, hogy egy párt, ami a demokráciának bizonyos dolgait megkérdőjelezi, de a szavazóinak meg, tehát hogy amúgy egy legitim választási eredményt értek el, és akkor velük mit kell kezdeni. Ugye Friedrich Merznek végig az volt a mondása a kampány során, hogy nem tűzfalat kell vonni, tehát nem ilyen az AfD köré, nem elszigetelési politikát kell csinálni, hanem azt a futótüzet kell megállítani.
Domestikálni kell.
Nem, hanem az okokat kell felszámolni, jártam, amik miatt van. Nem, szerintem ő nem hisz a domestikálásban, tehát hogy ez, amire maga is utalt, hogy mondjuk például Meloni, vagy Wilders, vagy az északi országokban, amint a hatalomba kerülnek ezek a pártok, hát találkoznak az Európai Uniós jogrenddel, a saját intézményeikkel, és ez Ausztriában is így volt, nem tudják keresztül vinni azokat az intézmény romboló politikájukat, hiszen nincs akkora felhatalmazások, tehát például nincs alkotmányozó kétharmaduk, hogy kikezdhessék alapjaiban az intézményeket, és ezért mondhatnak bármit, nem tudják keresztül vinni erőszak nélkül, és azért erőszakra nem nyitottak ezek a pártok se, tehát nem náci pártok, nem fasiszták, úgyhogy ez, de nem mindegyikük szelidül bele, tehát az AfD-vel kapcsolatban vannak ezzel kapcsolatban kétségek, tehát már most ahány, amikor volt az alakulóülés és az új szövetségi parlamentnek március végén, így megjelentek erről a sajtóhírek, hogy azért annak volt egy súlya, hogy kétszer annyi AfD-s képviselő ül bent, akik hangosak, és így megkérdőjelezik azokat a viselkedési normákat, amik a német szövetségi parlamentben megszokottak. Tehát huhognak, kiabálnak, próbálják ellehetetleníteni, hogy valaki megszólaljon, megkérdőjelezik az egésznek a keretét. Úgyhogy én nem tudom, hogy most ezt hogy fogják feloldani, hogy kapnak-e az AfD-sek bizottsági helyeket, vagy nem. Szerintem a legjobb dobása ennek a koalíció az, hogy jobban kitalálni, jobban megérteni azt, hogy egész pontosan mi táplálja az AfD népszerűségét. Nekem azért az a, amire már utaltam, hogy azért az a nehézség, hogy olyan erős ez a nyomás, hogy az emberek nagyon gyorsan akarnak nagyon érezhető változásokat, és még ha egy nagyon határozott programmal akár az összes menekültet kiutasítanák, vagy akkor sem oldódnának meg a problémák, mert nagyon sok olyan probléma van, ami 20-30 éve tolódott. Tehát Angela Merkelnek a 2005-2021-re eső kormányzása idejére így kilettek halogatva az energiapolitikai, az infrastruktúra fejlesztési problémák. Hiába döntött most úgy ez a kormányzat, hogy lesz egy 500 milliárd eurós infrastruktúrális befektetés, hát ez nem lesz máról holnapra. Tehát azok, akik mondjuk nap mint nap szenvednek attól, hogy így, nem tudom, hidak le vannak zárva, vagy hogy milyen állapotokban vannak a kórházak, megjegyzem, mi szeretnénk, hogy a kórházaink ilyen állapotban legyenek, de hogy az már egy nagyon leromlott állapot, azok nem fognak így nagyon hamar változást érezni. Mondjuk sokan, akik megértőbbek, azt mondják, hogy hát nem kell... Tehát, hogy az emberek nem hülyék, nem kell azt érezniük, hogy már beállt a változás, de ha mondjuk azt érzik, hogy jó az irány, akkor így megnyugodhatnak. És, tehát én most azt még nem értelmezném túl azokat az adatokat, hogy most ugyanakkorára mérik az AFD-t, mint a CDU-CSU-t, hiszen itt tényleg volt két hónap nyüglődés, tehát a koalíciós tárgyalások ideje az egy ilyen nagyon ilyen, tehát amikor töltik a kolbászt hangulatú, és egy csomó mindenki megy a sajtóhoz, tehát nem államférfiként, államasszonyként tűnnek fel a felek, hanem ilyen nagyon kicsinyeskedő, mintha pozíciókon osztozkodnának, meg én növelném 3%-kal, te csökkentenéd 3%-al, akkor inkább ne csináljunk semmit. Ilyen hangulata volt, hogy ennek lehet egy ilyen hatása, hogy ez az elitellenesség, vagy ez establishment ellenesség jelenik meg ebben a számban, de ha az establishmentnek sikerül eredményeket felmutatnia valamilyen módon, akkor ez így enyhülhet. De abban igaza van szerintem teljesen, hogy folyamatosan nyomás alatt fogják tartani őket.
Ami a dolog Európa politikai részét illeti, korábban azt mondták, hogy igazából a németek úgy tudják dominálni az Európai Uniót, hogy ez nem tűnik fel nagyon, mert az intézményeken keresztül van jelen a német érdek, és hát úgy vannak hangolva a dologok, hogy európai érdeknek tűnik fel a német is, és fordítva, stb. Na most azáltal, hogy az Unió ugye eléggé magára lesz hagyatva, mert akármit is beszélt Trump össze-vissza, azért a Európával szembeni amerikai elit ellenérzései, legalábbis a trumpista elit ellenérzései, azok változatlanul maradnak. Tehát Németországnak föl kell készülni egy komolyabb szerepre. De a gazdasága, hanem nincs is romokban, de hát ugye nem teljesít, recesszió közelít, a francia partner szintén nagyon gyenge, az úgyon belül széthúzások vannak és rossz fiúk vannak, nem kell újra mutogatni, hogy hol. Szóval nem egyszerű, és ott van az ukrajnai háború, ami a legnagyobb kihívás, amiben Európa szintén magára maradhat, és egyre inkább úgy tűnik, hogy magára is fog maradni. Milyen új európai szerepre készülhet Németország? Az eddigi szavaiból azt vettem ki, hogy a jövő ennek az elitnek a számára is meglehetősen ködös. Tehát erre sincsenek pontos tervek. Tehát valamiféle forgatókönyvek mégiscsak muszáj csinálni.
Talán az lehet a legnagyobb reményünk nekünk európaiaknak, hogy ebben viszont a két koalíciós párt eléggé egy követ fúj, tehát szemben mondjuk gazdaságpolitikai vagy migrációs politikai kérdésekben, ahol nem kellett nagyon egyensúlyozniuk, hogy külpolitikában hasonlóan látják a dolgokat, illetve hogy a kancellár maga is, vagy most már néhány nap múlva elvileg kancellár lesz Friedrich Merz, ő maga azt mondta többször, hogy ő külpolitikávalra szeretne fókuszálni. Tehát, hogy nem tudom, hogy akkor majd a koalíciós partnerére hagyja a gazdaságpolitikát, belpolitikát teljesen. Illetve, hogy most 60 év után először CDU-s lesz a külügyminiszter is, és egy kézben lesz, tehát egy párt kezében lesz a kancellár és a külpolitika, ami azt jelenti, hogy nem kell folyamatosan a koalíciós partnerrel egyezkedni, ha esetleg az SPD mást akarna, hanem így gyakorlatilag Merz bizalmasáról tűnik úgy, hogy lesz a külügyminiszter. De ez csak ilyen így a úgymond előfeltétele annak, hogy ha valaki gondol valamit, akkor azt meg tudja valósítani. Április 15-én jött ki egy interjú Ursula von der Leyennel, a bizottság elnökével, és az nagyon-nagyon úgy hangzott, az a Zeit interjú, amit a magyar sajtó is szemlézett, mintha így, tehát hogy így Merz szájából is hangozhatott volna. Tehát, hogy így igazából szerintem megerősítette azt, amire maga is utal, hogy itt az, amit a németek akarnak, az európai érdekként van eladva, és ez ettől működik, vagy ettől nem látszik Németország dominanciája. Szerintem ez lehet az irány, de nagyon visszafogottan nyilatkozik eddig Merz is, meg a leendő külügyminisztere is, hogy tehát, hogy vannak azok a dolgok, amikben Németország nem léphet egyedül, például az USA vámpolitikája tekintetében, mert a kereskedelem politika az Európai Uniós hatáskör, tehát abban mi nem mondunk semmit. De azért az, hogy a német érdekek megjelenjenek, azt nem, szerintem attól nem kell aggódni, hogy ez nem történik, tekintve, hogy az egész Európai Unión belül a német gazdaság a legexportorientáltabb, tehát a leginkább, és az a német export 10% az USA-ba megy. Tehát például csak ez a dolog, hogy hogyan alakul a Trumpnak a vámpolitikája, most akkor ez a moratórium, ez meg lesz-e hosszabbítva, még 3 hónapra, vagy még, vagy örökre eldobja ezt az Európai Uniónak a megvámolását dolgot, ez nagyon fontos a németeknek. Ami biztosan látszik, hogy ki fogja építeni a kapcsolatát más országokkal, tehát Kínát amúgy is vissza akarja fogni, tehát hogy ne az legyen, hogyha mivel, hogy így lép az USA, ezért a kínai termékek elöntik a német piacot, vagy az Európai Uniós piacot, tehát hogy Kínával szemben védelmet szeretne, és akkor olyan országokkal, amik ezeken kívül esnek, nem tudom, Indonéziától Malajziáján át, nagyon sok országra ki szeretné terjeszteni a hát ilyen gazdasági befolyását, illetve azokkal az országokkal, azt külön elmondta a leendő külügyminiszter egy nemrég egy interjúban, amelyek nagy kibocsátó országai a migrációnak. Tehát nagyon a Szahara alatti Száhel övezet, tudom, Nigéria, Csád, stb. Ott van 6-7-8 ország, hogy az innen érkező, azokkal az országokkal szorosabb együttműködés, mert hogy azok politikailag több ország nagyon instabil, a klímaváltozás őket nagyon érinti, nő a szegénység, hogy ez egy ilyen úgymond időzített bomba lenne, tehát őket segíteni is kell, meg ővelük együtt kell működni, mert Európára is nagy nyomást helyezhetnek, ha tömegesen onnan még indul a migráció. Úgyhogy, és amire utalt, tehát az most így gyakorlatilag ezeknek a napoknak, vagy heteknek a legfőbb kérdés, hogy mi lesz Ukrajnával, és így, nem tudom, olvastam Friedrich Merzel interjút múlt héten, az már ezen a héten nem teljesen aktuális, tekintve, hogy Donald Trump már megint valahol máshol tart abban, hogy kikkel tárgyal, milyen békediktátumot próbál tető alá hozni Ukrajna és Oroszország között, hogy csak egy példát hozzak, Friedrich Merz a leghéjább az Ukrajna kérdésben olyan értelemben, hogy katonailag kell kistafírozni ezt az országot, hogy meg tudja védeni magát Ukrajnával szemben. Ez az előző kormányzat alatt nem sikerült, vagy nem akkora mértékben, amennyiben ő szerette volna, ezt ellenzékből folyamatosan opponálta, és most a nagy ígérete, hogy nagy hatósugarú rakétákat is küld Németország Ukrajnának, hogy megvédje magát. Na most, ha itt USA meg Oroszország szeretnék a békét, akkor sokkal nehezebb neki belpolitikailag megvédeni ezt a fegyverkezési ajánlatot, hogy ha-hó, itt lehetne béke, Németország meg akarja, hogy
háborús
uszító. Tehát, hogy, és ez befele nagyon nehéz dolog, ugyanis van 3 párt, illetve azoknak a szavazói, tehát nem csak az AfD, hanem a nem tudjuk, mi lesz velük, de a Sarah-Wagenknecht mozgalma, ami nem került be a parlamentbe, és a Linke, ami majdnem 10%-kal került be a parlamentbe, amelyek nagyon ellenzik a katonai, tehát a fegyverkezést védelem célra a választók még talán oké, de szerintem ezeknek a pártoknak, a választóinak már ez is sok, de effektíve a fegyverkezés olyan értelemben, hogy adjunk fegyvereket, és akár német katonákat is, az nagyon nehéz, és például hiába mondja el ő is, hogy német katonákat nem fogunk küldeni az ukrán frontra, de ha az megtörténik, hogy az USA tényleg kivonul ebből a szövetségből, és hogy Európa védje meg magát, és vagy Trump elvárja, hogy békefenntartóként európai katonák is legyenek Ukrajnában, akkor ha európai katonák vannak Ukrajnában, akkor feltétlenül német katonák is lesznek, és annak van belpolitikai költsége Németországban. Tehát, hogy például ebben az ukrán kérdésben mekkora mozgástere van Németországnak azon kívül, hogy a saját fegyverkezését bővíti, az még nagyon kérdéses, és van egy nagyon kényes kérdés, ami még itt felmerül, ez pedig a sorkatonasság, kötelező sorkatonasság kérdése, ugyanis a német haderő az nagyon gyenge, gyengén is neki is volt tartva, egyébként nem tudom, történeti okokból, tehát a németek soha nem akarták a második világháború óta, nem is engedték nekik, de amikor már engedték, akkor sem akarták azzal ijesztgetni a szomszédaikat, hogy ők fegyverkeznek és katonáskodnak. 2011 óta nem kötelező a sorkatonasság, és most ezt újra be kéne vezetni. Tehát, és megint a Merznek az az üzenete, hogy elrettentést kell képezni Putyin felé, de hát semmilyen társadalmi támogatottsága nincs a kötelező sorkatonasságnak, és akkor most lett ez a kompromisszum, hogy önkéntes alapú legyen, tehát minden 18 év fölötti férfinek kötelező, 18 év fölötti nőknek opcionális, hogy kitöltsék azt a dokumentumot, amiben így felmérik a, nem tudom, a szándékaikat, próbálják nagyon vonzóvá tenni a pályát, gondolom, nem tudom, korai nyugdíjazással, szociális ellátásokkal, jó fizetéssel, stb. És akkor, tehát, hogy a gyakorlatilag a fizetett haderőt növelni, és hogy ha ez nem sikerül, akkor viszont újra napirenden lesz ez a sorkatonasság.
Térjünk rá végül a magyar-német kapcsolatokra. Azt mondta, hogy Merz meglehetősen híjának, hát a többihez képest bizonyult az ukrán háború ellen támadó oroszokkal kapcsolatban, már ami a fegyverkezéshez való segítséget jelenti az ukránok számára. De Magyarországgal kapcsolatban is mondható, hogy nagyon kemény hangot ütött meg, még a kormányalakítás előtt, amikor azt mondta, hogy a jogsértő államokkal szemben, és Magyarország bőven ennek a kategóriának a mondjuk így az alján van. Tehát mélyen benne van. Ezeknek az országoknak a szavazati jogát fel kell függeszteni, illetve a fontos európai intézményeken belül el kell érni, hogy ne teljes körű szavazategység legyen, hanem mondjuk csak a többség szavazata is elegendőnek bizonyuljanak, és akkor mondjuk Orbán hiába vétózi. Ez változott-e a programban, és kivitelezhető az ön véleménye szerint?
Igen, úgy tűnik, hogy ebben folytatni fogja az előző kormányzatnak az irányvonalát az új német kormányzat, tehát az, amit maga idézett, az már benne volt a koalíciós szerződés tervezetében is, ami magyar nyelven is elérhető volt, vagy hát így szemlézte a sajtó, és belekerült a végleges változatba is, tehát ez a jogsértő államokkal szemben határozott a fellépés, akár a szavazati jog megvonás, a többségi döntések az Európai Unióban, tehát hogy emellett fog kiállni Németország. Ebből az tűnik körvonalazódni, hogy fel fogják venni a kesztyűt jobban Magyarországgal szemben is, és még nem hivatalos a miniszterek névsora, tehát ez valószínűleg jövő hét közepén, vagy az utáni héten lesz csak meg, de már mindenki Johann Wadepool nevét emlegeti, aki a CDU külpolitikai frakció helyettese volt, és már végig turnézte az elmúlt napokban több ország külügyminiszterét, tehát valószínűleg ő már tud valamit, amit mi még biztosan nem. És ez az ember már 2019-ben azt mondta, hogy Magyarországnak el kéne döntenie, hogy hol áll, és hogy tanuljon meg csapatjátékos lenni, és ha nem tud csapatjátékos lenni, akkor gondolkodjon el, hogy akar-e az Európai Unió tagja lenni. Ez egy elég erős mondás, és most az elmúlt napokban is például a Orbán Viktornak az Ötben adott interjúját szemlézte a saját Twitter vagy X oldalán, amiben azt vágta ki Orbán Viktor, és arra hivatkozott ő is, hogy itt a magyar nép szavazhat arról, hogy akarja, hogy Ukrajnát felvegyük az Európai Unióba, és hogy hát ez egy nem szuverén ország, és nem szabad felfegyverkeznünk ezt az országot, és akkor ezzel kapcsolatban Wadepool megfogalmazta, hogy nem szabad Putyinnak bianco csekket adni, és hogy ez az ilyen típusú hangokat az Európai Unióban nem szabad engedni. Ebből én arra következtetek, hogy majd hallunk még ő felőle Magyarország tekintetében, de például néhány héttel ezelőtt egy CDU-s képviselő meg Gulyás Gergellyel szerepelt egy budapesti panel beszélgetésen, ahol ő meg még azt mondta, hogy nagyon szeretjük Magyarországot, és nagyon szeretnénk tárgyalni Magyarországgal. Tehát lehet, hogy itt van egy ilyen többvágányú kommunikáció, illetve azt próbálják ők is megnézni, hogy a magyar fél hogyan reagál. Én, tehát, hogy azt azért a CDU eléggé rossz néven vette, hogy Alice Weidel, az AfD elnöke, az a kampányhajrában Budapesten vendégeskedett, hogy Orbán Viktor Alice Weidelnek gratulált a választás estéjén a második helyért, és nem Friedrich Merznek az első helyért. De ezek mondjuk, ha az ember nem sértődős, és a politikában ne legyen sértődős, akkor ezen túl lehet lendülni. De én azt gondolom, hogy hát, hogy itt lesznek még csetepaték, és a magyar kormány jelenállás szerint az AfD további erősödésére tette meg a tétjeit. Ugyanahogy úgy, hogy tavaly nyáron Trump megválasztására tette meg a tétjeit, és azóta triumfál, hogy így a mi jelöltünk nyert, bármi is annak a Magyarországra lévő következménye. Ugyanúgy el tudom képzelni, hogy mivel hogy a Fidesz már kilépett 2021-ben az Európai Néppártból, jelenleg a legnagyobb kihívója, tagja az Európai Néppártnak, már mint ugye a Tisza, ugyanannak az Európai Néppártnak, aminek a CDU és a tagja, nem biztos, hogy ebbe az irányba akar elmozdulni, úgyhogy itt szerintem ez lesz a következő időszak legérdekesebb kérdése, hogy meglátjuk-e Vádepul nevét is plakátokon, mint aki a magyar népre tör, vagy pedig valami módon a magyar kormány is elmozdul a CDU-CSU-val kapcsolatban.
Mint a korábbi amerikai demokrata kormányzat rászólt a magyar kormány, hogy tartsa be a demokratikus játékszabályokat, ez a németektől is elvárható lesz?
Hát szerintem fogják próbálni, tehát hogy az, amit Vádepul mondott, az, hogy mi ki fogjuk nyújtani a kezünket Budapest felé, de várjuk, hogy belecsapjanak. Tehát, hogy így egy ilyen kedvesek is leszünk, de vannak elvárásaink is. De én ezt, tehát egyelőre nem tudom, hogy milyen egyéb eszközük van, mint hogy dörgedelmeket fognak mondani.
Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
Én is köszönöm a meghívást.
Kovács Eszter politológus, a Bécsi Egyetem kutatója volt a vendégünk az elmúlt 52 percben. A műsor Csalmet János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.